Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Vasaréti Gyülekezet közösségében, templomunkban, a világegyetemi előadások legújabb sorozatának, illetve legújabb előadásának a részeként. És ha valaki esetleg először van közöttünk, külön szeretettel hagy köszöntsem a gyülekezet nevében. Az előadás előtt igeolvasást, Szentírásból olvasok majd fel, imádkozunk, és utána meghallgatjuk az előadást. És most hagyj köszöntsem szeretettel dr. Magai Tamás testvérünket, aki Mifán teológia szólásmondások különös tekintette a Biblia eredete címmel tartja az előadást, hogy lehet is látni a kivetítőn. Tamás bátyám gyülekezetünk presbitere, azért mondom így, hogy már tiszteltbeli presbitere, de a munkája mellett is szolgálta a gyülekezetünket, és most is hűséggel, és hálásak vagyunk Istennek, hogy el tudtad vállalni. Az előadás után lehetőség lesz kérdések feltételére, amire, ha tud, válaszol, ha nem tud, akkor is majd megmondja, hogy mi fánterem a válasz. És szokás szerint egy éneket is énekelünk majd, mielőtt az Isten igét felolvasom, ez pedig az ő egyik kedves éneke, Ébredj bizonyság tévő lélek, kezdetű ének, a 396. számú dicséretünk. 396. számú dicséret, mind a három versét énekeljük majd, Ébredj bizonyság tévő lélek.
Ébredj bizonyság tévő lélek, a várfalakra őrök álljanak, kik bátran szólnak, harcra készek, ha én borul, ne vagy, ha kilanak.
Református kalózunk szerint Mózes harmadik könyvét olvassuk. Ennek a bibliai könyvnek a 9. része végéből és a 10. része elejéből olvasok pár verset. Mózes harmadik könyve 9. rész, 22. verstől olvasom. Isten írott igéje így szól. Azután felemelte kezeit Áron a népre, és megáldá azt, és leszállt, miután elvégezte a bűnért való áldozatot, az egészen égő áldozatot és a hála áldozatot, bement Mózes és Áron a gyülekezet sátorába, aztán kijöttek és megáldották a népet, az Úrnak dicsősége pedig megjelent az egész népnek. Tűz jött ki ugyanis az Úr elől, és megemésztette az oltáron az égő áldozatot és a kövérségeket. És látta ezt az egész nép is újongának és arcra estek. Nádab pedig és Abihu, Áronnak fiai vették egyen-egyen az ő temjénezőjüket, és tőnek abba szenet, s raktak arra füstölőszert, és oda vitték az Úr elé, idegen tűzzel, amelyet nem parancsolt nekik az Úr. Tűz jött ki azért az Úr elől, és megemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt. És mondta Mózes Áronnak, ez az, amit az Úr szólt, ezt mondván, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Egyetre rövid gondolatot emelek ki ebből az igéből. Hallottuk, hogy Isten népe örvendezik, mert elkészült a Szent Sátor, a Szent Sátorban szolgálatot teljesítő főpap Áron, Mózes testvére és a fiai, a papok elkezdték a szolgálatot a 9. részben, a főpap bemutatta az első áldozatát, Áron, és ennek az örömét hallottuk, megáldotta a népet, majd testvérével, a lelki vezetővel együtt megáldotta az Úr népét, és ahogy hallottuk, megjelent az Úr dicsősége az egész népnek, abban a bizonyos tűzben, amely megemésztette az áldozatokat, jelezve, hogy az Úr elfogadta azt az áldozatot, amit a főpap bemutatott. A nép, mikor látta ezt, átélte az Isten szentségét, az Isten közelségét, és tele voltak örömmel. Ezért olyan szomorú a folytatás, hogy ott van a két fia Áronnak, Nádáb és Abihu, és nagyon úgy tűnik, hogy rögtön az első áldozatoknál már, amit ők is bemutathattak, ahelyett, hogy komolyan vették volna az Úr törvényének a rájuk vonatkozó minden szabályát, ehelyett ők az Isten szentségét félretették, idegen tüzet tettek a töménezőbe, és vittek az Úr elé, és a történetben olyan elszomorító azt látni, hogy itt is az Úr tüze lecsapott, de itt a két fiatalemberre, és mégis egy ilyen nagyon szomorú igei történetben hangzik el a Mózes harmadik könyve egyik legszebb hitvallása, akik hozzám közel vannak, azokban kell megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. A Szentírásban, halljuk majd az előadásban is, vannak szólásmondások, amiket mi is ismerhetünk magyarból, és én is kíváncsian várom majd az előadás során, hogy milyen gazdag a Szentírás, és milyen gazdag a mi magyar nyelvünk is. És a Szentírás különösen az Ószövetségi időben az Úr szolgáira vonatkoztatva valóban nagyon fontos volt, és látszik a történetben. És nekünk ennek a történetnek minden szomorú eseménye is mégis evangéliumot, örömhírt hirdet, mert azt mutatja, hogy rögtön ott az elején látszik, hogy az Ószövetségi szolgái az Úrnak nem lehettek tökéletesek. Lásd, Áron fiai is ilyenek voltak. Azt gondolom, mi is, akik itt vagyunk, és már Isten követői, Jézus követői vagyunk, elismerjük, hogy mi se vagyunk tökéletesek, mi se tudjuk sok tekintetben betartani az Isten szavát, nem is olyan könnyű követni Jézust, és mégis élhetünk, mert jött Jézus Krisztus, a főpap, az áldozat, a bibliai képpel kifejezve. Ő közel volt az Atyához, ő benne megszenteltetett a mennyei Atya, és megdicsőítette magát. Jézus így mondta, Atyám, elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, hogy elvégezzem. Dicsőítettelek téged a földön. És emlékszünk, hogy Jézus nem a tűz emésztette meg, hanem a kereszten függve a megváltó, ezt is ki kellett, hogy mondja, én Istenem, miért hagytál engemet? Közel volt az Atyához, szent volt, tiszta volt, és mégis ezt a retteltes ítéletet kellett elhordoznia. Áron első áldozata tűz jött ki az Úrtól, és a nép újongott, mert az Úr dicsősége meglátszódott. Nádáb és Abihu valószínűleg első áldozatakor is tűz jött ki az Úrtól. Az Úr szentsége megmutatkozott, de ezek a történetek is mind arra mutatnak, kellett az Úr Jézusnak jönni, ami megváltónak. Ő által lehet közel bárki Istenhez. Mennyire vagy közel Istenhez mostanában? Ez az ige abban bátorít, hogy akik közel vannak az Úrhoz, azokban ő megszenteli magát és megdicsőíti a munkánkkal. Tamás bátyám is a hétköznapi munkájával, tudom, dicsőítette mindig is az Urat, nyugdíjasként meg még inkább, még több feladatot végezve. A magunk helyén mi is élhetünk az Úr dicsőségére, közel lehetünk hozzá, de egyedül Jézusért. A hit nem azt jelenti, hogy nem csinálok semmit, meg félek Istentől, a hit azt jelenti, tudom, hogy mit tett értem a megváltó, a szabadító, szükségem van rá, bízom benne, és a munkámban is szeretnék az ő dicsőségére élni. Imádkozzunk! Istenünk, magasztalunk azért téged, hogy már az ószövetségi népednek is adtál szabadítót, megtartót Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy az ószövetségi áldozatok, a főpapi, papi szolgálók mind-mind előre mutathatták, ki lesz majd a tökéletes szabadító, és köszönjük, hogy még az ilyen elszomorító történet részlet is mégis azt hirdeti nekünk, mennyire szükségünk van számunkra is Jézus Krisztusra, a te bűnbocsánatodra, kegyelmedre. Csak ezért lehetünk most is közel hozzád, hiszen hallgathatjuk az igét, hallgathatjuk az előadásban is majd az igét. Köszönjük előadónk életét, hűséges szolgálatát a hivatásában és itt a gyülekezetben is. És most is azt kérjük, hogy az előadása során a te dicsőséged ragyogjon föl. Hadd kerüljünk lelki módon közel hozzád, mert hallgatjuk az igét, hallgatunk téged. És kérjünk, segíts, hogy amikor hazamegyünk innen, élhessünk szentül a te dicsőségedre. Jézus Krisztusért. Amen. Most átadom a szót előadónknak.
Köszönöm szépen, hogy ilyen szép számmal eljöttek a testvérek, barátok, érdeklődők. Előre kell bocsátanom, hogy én nem vagyok egy jó szabad előadó, ezért aztán a leírt szöveghez fogok ragaszkodni, így mindenki jobban jár. Azt is előre bocsátom röviden, előadásom első felében a szólásokról általában, második felében pedig a bibliai eredeti szólásokról, vagy bibliai szólásokról fogok szólni. A címmel kapcsolatban magyarázattal tartozom. Egy nagy magyar nyelvtudós, szóláskutató és lexikográfus, azaz szótáríró, szótárszerkesztő, Ó. Nagy Gáborról van szó, aki egy szerencsétlen baleset következtében 58 évesen veszítette el életét, mi pedig egy nagyszerű tudóst, ama bizonyos református tudós tanárt, a Debreceni Kollégium egykori tanárát veszítettük el. Nos, ő nem csak tudományos műveket, cikkeket, tanulmányokat, könyveket, nagyívű szólás szótárt, majd később szólásgyűjteményt alkotott, hanem leszállt a dobogóról, hozzánk közönséges nyelvünket szerető emberekhez is tudott szólni, és megírta 1957-ben a méltán népszerű és széles körökben ismert művét, a Mifán terem című szólás szótárát, amely 384 magyar szólás és közmondás magyarázatát és eredetét írja le, köztük a címadó Mifán terem szólásét is. Kortársa, a szintén kiváló Kovalovszky Miklós írja a könyv, vagyis a Mifán terem bevezetőjében. A remek könyv tudományos alapossága, anyagának gazdagsága és érdekessége, és módszerének újszerű sokoldalúsága egy csapásra mifántológia, ahogy a filoszvilág tréfásan elnevezte e műfajt, illetőleg tudományágat, mesterévé és vitathatatlan, egyeduralkodó tekintélyévé tette Ó. Nagy Gábort. Ó. Nagy Gábor egyébként annak az aranycsapatnak is a tagja volt, annak a valóban 11 szerkesztőből álló csapatnak, akik Ország László és Bárci Géza vezetésével 1959 és 62 között megalkották a mind a mai napig legnagyobb és legnagyszerűbb nyelvtudományi művet, a hétkötetes, a magyar nyelv értelmező szótárát. Köztük többen, így például Balázs János, Lengyel Lajos, Szabadi Béla, a kommunista hatalomtól az 50-es évek elején elkobzott nagyszerű lónyai gimnáziumunk kiváló magyar tanárai voltak. Ország ezeket úgy összegyűjtötte. Azt hiszem a piaristáktól is, ahol csak olyan jó magyar tanár és nyelvészek voltak, mint akiket említettem. Ebből a 11 tagú aranycsapatból még ma is él egy nagyszerű nyelvészünk, Elekfi László, hadd említsem meg a nevét. Ország Lászlóról azért még csak annyit, ha már említettem a nevét, nyilván sokan tudják, hogy ő ki volt. Az ő neve az angol szótár szinonímája, jóformán, ország egyenlő szótár. De azt viszont már kevesen tudják, hogy igazán maradandót nem az angol szótáraival ért el, hanem ő volt a szerkesztője, főszerkesztője a magyar nyelv értelmező szótárának is. Ha ő nincs, akkor ma nincs ez a szótár sem. Én ezt a mai előadást Ónagy Gábor emlékének szeretném ajánlani. Majd mindjárt rátérünk arra, hogy mi is voltak éppen a szólás. Előjáróban azonban el kell mondani, hogy a Mifán teremhez fogható szólásgyűjtemény, amely a felvett, kiválogatott szólásoknak nem csupán magyarázatával, hanem eredetével is foglalkozik, olvasmányosan és mégis tudományos megalapozottsággal nagyon kevés van. Ónagy Gáboré ebben is unikális mű, de tudomáson van arról, hogy a jelenkor egyik legnagyobb szóláskutatója, Bárdosi Vilmos, aki viszont az ELTE francia tanszékének a tanszékvezetője, érdekes ország, angolos, Bárdosi franciás, egy olyan művön dolgozik, amely a magyar szólások, közmondások és szállóigék eredetét, etimológiáját is feltünteti jelentésük és magyarázatuk mellett. Hát melyek tehát a szólások lelőhelyei? Hát például a szótárak. Mind az egynyelvű, értelmező, mind a kétnyelvű fordító szótára. Ezekben gyakran kifejezéseknek hívják. Vastag betűvel szedik, ezek nélkül nem is szótár, egy szótár, ezek adják savát, borsát egy szótárnak. Angol-magyar viszonylatban, és én angolos vagyok, engedtessék meg, hogy ide húzni a szívem, idiomáknak, idiomsnak nevezik. Innen van az, hogy idiomatikus angolsággal kellene beszélni, ez egy cél a mai angol nyelvoktatásban is. Olyan, hogy idiomatikus magyarság az nincs, de az, hogy szólásokban, közmondásokban, állandósult szókapcsolatokban lubickoló nyelv, ez talán a idiomatikus magyarság. A kétnyelvű szótárak kicsitől a legnagyobbig, már csak a helyszűke miatt is csupán arra szorítkozunk, hogy a forrás nyelvi, tehát például az angol adat vagy kifejezés célnyelvi, azaz magyar megfelelője, ekvivalensét megadják. A kifejezés eredetére meg különösképpen nincs hely és mód egy szótárban, egy kétnyelvű szótárban. Azt akarjuk tudni, mit jelent, hogy mondjuk magyarul, vagy angolul, franciaul és így tovább. Csak egy példa. Az angolban van egy kifejezés, kick the bucket, és ennek magyar megfelelője, úgy szoktuk fordítani, földobja a talpát, beadja a kulcsot, elpatkol. Ha valaki szó szerint lefordítja, le lehet fordítani, természetesen minden sületlenség az eredmény. Belerúg a vödörbe. Hát, most mi köze ennek a szólás átvitt jelentéséhez? Hogy tudnék, meghal valaki? Igen ám, de egy jobb szótárban a bucket szó homonímáját, azaz azonos alakú, de gyökeresen eltérő jelentésű párját is megtalálja a leleményes használó, az pedig rendfát. Magyar tájszólásban rénfát jelent, gondoljunk csak, akik hát mondjuk a 12. keretben kevés disznóvágás történik, de mondjuk vidéken annál több, még ma is. Azt a kétszer két lábú állványt jelenti, aminek a felső gerendájára lógatják fel a már levágott disznót, vagyis ez az a hely és alkalom, ahol persze csak képletesen utolsókat rúgja a szegény coca. Így már van értelme a szólásnak. Közvetlenül nem, de közvetve tehát ebben az esetben történik utalás a szólás eredetére is, de ez ritkán fordul elő a kétnyelvű angol-magyar, magyar-angol, francia, stb. Szótárakban. Most példák az egynyelvű szótárból. Hát itt van mindjárt a Mifán terem. Hát ezt több oldalon átmagyarázza az eredetét, származását és magyarázatát Ónagy Gábor Miféle dolog, micsoda, mi lehet, tehát csak a jelentését adja meg, magyarázatot, eredetet nem tüntet fel egy szótár. Vagy ebben gubát cserél. Most úgy hirtelen, ha kérdezném, mit is jelent ez? Ennek három jelentés árnyalata is van. Egy, úgy cserél, hogy várakozás ellenére semmit se nyervele. Kettő, hitvány értéktelen dolgot hasonlóan hitvánnyal értéktelennel cserél el vagy fel. És három, egyik rossz helyébe a másik jön. Rövid értelmezése a három értelem árnyalatnak. Aztán az már a szöveg összefüggésből derül ki, hogy nekünk melyik igazából van felel meg. Vagy például ebura fakó. Kérek jelentkezőket. Mit is jelent ez? Én nem tudnám. Nem tudtam. Most már tudom. Fakó egyébként főleg ló szín név, de kutyát is jelent. És hát ez egy dacos ellenszegülés kifejezése. Nekem ugyan nem parancsol. Ez kübelsz jelenti. Most a szűkebb értelemben vett szótárakon kívül vissza vannak kifejezetten speciális szólásszótárak vagy szólásgyűjtemények. Ezek nagy múltra tekintenek vissza, nem sorolom fel őket, mert ereszlen tényleg nincs időnk. Talán a legelsőt említeném, Baranyai Decsi János, Adagiórum 1598-ból. Aztán már említettem Bárdosi Vilmost, ő talán egyik legutóbbi 2000-es évek magyar szólások és közmondások szótárán dolgozott. Azt természetesen tudnunk kell, hogy a magyar és nemzetközi szóláskincs kimeríthetetlen. Több tízezres, majdhogy nem százezres nagyságrendű. Eddig három szót említettem, mindenek előtt a szólást, továbbá szerepelt a szólásmondás a címünkben, közmondás és kifejezés. Nem szeretnék sokat időzni a témánkba vágó terminológiával, de azért a legfontosabb terminusokat, fogalmakat meg kell világítanom, hogy aztán felvázolhassam a frazeológiai egységek vagy kapcsolatok sorát, miben létét és szerepét. Itt van mindjárt a frazeológiai egység, elnevezés, összefoglaló neve, állandó vagy állandósult szókapcsolatok. Maga a frazeológia is fontos, nélkülözhetetlen nyelvészeti szavunk, amely egyfelől valamely nyelv állandósult szókapcsolatainak, közérthetőbb formában kifejezéseinek, összességét, másfelől a nyelvtudománynak ezekkel foglalkozó ágát jelenti. Ezen a címen, ha szabad ezt megemlítenem, tartottam előadást a Károli Egyetem negyedéves hallgatóinak több éven át. Itt meg kell említenem egy másik, nem kifejezetten magyar szakos, Hadrovics Lászlót, aki viszont az orosz szótáraknak volt a főszerkesztője, Gáldi Lászlóval együtt, a Hadrovics Gáldi, vagy akik nagyszerűen tudnak oroszul, mint például én is, hogy Gadrovics Háldi, ugye, mert hát tréfás nép, a nyelvész nép. Hadrovics László Magyar Frazeológia című művében egy nagyszerű történeti áttekintést ad erről a kérdéskörről. Egyéb megnevezések, amelyek erre a két alapfogalomra utalnak vissza, kifejezés már mondtuk, nyelvi fordulat, többszavas lexikai egység, lexika az a szókincs, szókészlet. Tudományos szóval frazéma, borzasztó, sőt frazeologizmus. A magyar szóláskutatásban járatos elnevezések még szólás, szólásszerű kifejezés, szólásmód, szólásmondás, szólás hasonlat, szállóige, szójárás, mondás és persze közmondás. Természetesen nem fogok egyenként foglalkozni valamennyivel, mert nem hoztunk magunkkal vacsorát, kispárnát, stb., úgyhogy soká tartana. Hármat emelnék ki, a szólást, a közmondást és a szállóigét. Mi a szólás? Olyan, amit mindenekőtt meg kell állapítanunk, hogy sok és sokféle szólás létezik. Balázs Géza, kitűnő nyelvészünk, az ELTE professzora, a legendás Lőrince Lajos utóda, mondhatnám, kimutatja, hogy az ismert szólásgyűjtemények és szótárak állománya 10 és 20 ezer között van. A híres Ónagy Gábor féle, ez a híresebb, de van egy nagy műve, Magyar Szólások és Közmondások, az 20 ezer tétel tartalmaz. De az Új Magyar Tájszótár félmilliós szóállományát figyelembe véve, persze óvatos becsléssel, nem állunk messze a valóságtól, attól, ha a magyar szólás és közmondás készlete több százezres nagyságúra tesszük. Vagyis se szeri, se száma a szólásoknak, a bőség zavarával küzdünk, és hát itt van a kutya elásva, hogy stílszerűen szólásokkal fejezzem ki azt, hogy rengeteg a szólás, és itt a baj, a nehézség nekem. A szólás tehát, és itt most Hadrovics definícióját adom, olyan állandósul szókapcsolatot jelent, amelynek értelmét a tagok jelentésének összegéből A plusz B alapon általában nem lehet kikövetkeztetni. Más megfogalmazásban olyan formailag többnyire kötött lexikai egység, amelynek nem szavanként vett, hanem önálló, korszerű nyelven szólva kódolt jelentése van. És ez a jelentés általában egy másik közönséges szóval, annak szinonimájával, rokon értelmű szóval is kifejezhető, például beadja a kulcsot. Hát ennek speciál van értelme, mert ha mi elmegyünk hazulról feleségemmel, akkor beadjuk a kulcsot a szomszédnak. Hát ez így is föl lehet fogni. De aztán a szöveg összefüggésben rájövünk arra, hogy itt nem erről van szó, hanem valami jelentés van ennek az egységnek. Méghozzá kettő is van. Az egyik az, hogy meghal, a másik pedig az, hogy tönkre megy. Példák. Kiteszik a szűrét. Azt mondtuk, formailag kötött, azaz nem helyettesíthető más szavakkal. Az, hogy kirakják a köpenyét, ez kb. Ezt jelenti. Na de ez nem jelentheti azt, amit a kiteszik a szűrét egy szóval jelent, hogy tudni, kidobják, kiteszik, elkergetik, elküldik állásából, vagy akárhonnan. Többnyire képszerű kifejezések ezek, erős metaforikus értékkel. Egyik kedvencem, átrendezi a nyugágyokat a Titanicon. Ez fordítás angolból. Vagyis teljesen fölösleges munkát végez. Ahogy a gerebjézi a vizet, gondoljunk bele. Ez is annak a kifejezése, hogy hát lehet gerebjézni a vizet, hát miért ne, gerebjénk van otthon, és csak ennek is semmi értelme nincs. Buknak vagy dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Ez is elképzelhető, mondjuk gondoljunk egy ilyen fizikai szertárra, vagy biológiai szertárra az iskolában, és akkor véletlenül rosszul volt visszatérve a csontváz, és akkor kibukik a szekrényből. Vagyis, na de ez is valamit jelent. Szövegösszefüggésben ezt is megtudhatjuk. Egyik botránya másik után kerül elő. Tehát formailag csak részben kötött, azonban jelentése a tagok egyenként vett jelentéséből nem található ki. Ahol ige is szerepel egy szólásban, ott többnyire mondatértékűek a szólások. Mint például, elmegy Földvárra deszkát árulni. Hát ez elképzelhető, hogy valaki nagyon sok deszkája van otthon, és Földvárra megy, mert ott lehet eladni jól a deszkát. Na nem, ez mit jelent? Ez is azt jelenti, hogy meghal. Továbbá kivágja a rezet, kitesz magáért, felkapja a vizet, dühös lesz. Itt a kezem nem disznóláb. Ez azért érdekes, mert egy kis történeti visszapillantás arra, hogy miért is fogunk kezet. Üdvözléskor azért nyújtja az ember a kezét, hogy kifejezze, nincs nála fegyver. És régen disznólábnak hívták a pisztolyt, valószínűleg a markolata hasonlított egy disznólábhoz. Ez jelenti, itt a kezem nem disznóláb. Aztán vannak olyan szólások, amelynek alakváltozatai vannak, vagyis variánsai. Tehát például, ez is angolból való fordítás után született, mint elefánt a porcelánüzletben. Vagy mint bivaj a szőlőben. Az angolok bikával operálnak, mint bika, bull in the china show. Aztán még egy kis néhány példa, a farkas szemet nézve, guggolva is kibír. Igen, 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 el lehet viselni, már nem tart soká. 1945-től kezdve mondtuk ezt többen, ezt már guggolva is ki lehet bírni. Hát elég sokat kellett guggolnunk. Sokszor még ma is le kell mennünk guggoló állásba. Akkor van néhány fordítás, megint angolból. Hű, mennyit angolozok, de engedessék meg nekem, hogy ez, ahogy országról elmondták, hogy délelőtt egynyelvű szótárt szerkeszt, délután kétnyelvűt, én egész nap kétnyelvű szótárt szerkesztettem. Két végén égeti a gyertyát. Hát ezt is ilyet lehet csinálni, de igazából mit jelent ez? Agyon hajszolja magát. Elveszti az arcát, ma elég sokszor halljuk ezt. Presztízsveszteséget szenved. Vagy ez egy érdekes dolog, kifogja a szelet valaki vitorlájából. Ez azt jelenti magyarban, hogy kisajátítja a politikai céljait, vagy elszavát, hogy elhódítsa tőle a híveit. Angolosok, vigyázat. Ez a szólás angolul azt jelenti, tehát a kifogja a szelet valaki vitorlájából, ha ezt lefordítjuk angolra, a steal somebody's thunder, tehát ellopja valakinek a mennykövét. Viszont, take the wind out of somebody's sails, amit azt lefordítottak magyarra, ez magyarul azt jelenti, hogy elbizonytalanít valakit. Hát itt egy úgynevezett hamis barátok esete áll fenn, faux amis franciául, tehát mint például az angolban az a klinik, az a magyarban nem fordítható klinikára, vagy fordítva. Vagy a szimpatikus, az nem szimpatetik, mert az együttérző. Tehát vannak ilyen hamis barátok a két nyelvek viszonylatában. Hát ez az egyik szólás, ez a szólás egy ilyen. Aztán még egy, mindenki ismeri, a puding próbálja az evés. Mi a közmondás? Olyan formailag, szerkezetileg erősen kötött, mondatértékű állandósult szókapcsolat, amely valamilyen ítéletet, véleményt, illetőleg általános érvényű igazságot mond ki. Míg tehát a szólás, mint mondtuk, az is kötött, de nem annyira, mint a közmondás, a szólás beépíthető a mondatba, a közmondás írásjellel végződő mondat. Csak egy példa, körmére ég. Ez egy szólás, ugye? Ezt mondatba építve használhatjuk például. Tegnapra már annyira körmömre égett a munka, hogy le se feküdtem. Vannak aztán a közmondásokat is mondjuk durván két részre oszthatnánk. Vannak átlátszó, önmagukat értelmező, és átlátszatlan, kevésbé átlátszó, vagy elhomályosult értelmű közmondások. Példák az átlátszókra. Ki korán kell, aranyat lel. Aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. Vigyázzunk, ez már bibliai. Aki nincs velünk, ellenünk van. Ez is. Bajban ismerszik meg a jó barát. Ez angolból van fordítva. Vagy a baj ritkán jár egyedül. Példák az átlátszatlanokra, vagy a kevésbé átlátszókra. Ezt azt hiszem mindenki ismeri. Aki sokat hordozkodik, meg nem mohosodik. Vagy mégse. Megismétlem, mert ezért énekeltük el az ébredj bizonyságtévő lélek énekünket is. Mert hát, ha elaludtunk. Angol megfelelője, a rolling stone gathers no moss, a görgő kő nem gyűjt mohát, hát ennek sincs túl sok értelme. No, ez, mint szólás, azt jelenti, vagyis közmondás, hogy sok lakásváltoztatás, vagy költözködés sok kiadással jár. Tehát aki sokat hordozkodik, meg nem mohosodik. Aztán, és mondjuk a lepsénynél még megvolt, ez egy ilyen kedves mondás, de most olyan hol lehet valaki vagy valami. Aztán azt a lovat ütik, ezt ismerjük, amelyik a legjobban húz. Vagyis attól az embertől vagy dolgozótól kívánnak több munkát, aki amúgy is jól és sokat dolgozik. Eső után köpenyeg. Hát ez úgy körülbelül önmagát értelmezi. Ne szaladj olyan kocsi után, amelyik nem akar fölvenni. Vagyis ne akarj olyan emberek közé kerülni, akik lenéznek. Fiúk, vigyázzatok, vannak fiatalok. Olyan lány után se fuss, akit nem érdekelsz. Vagy nem erőszak a disznótor. Ennek angol megfelelője egyik kedvencem. You can take a horse to water, but a lovat oda vezetheted a vízhez, de arra nem tudod rávenni, hogy igyanis belőle. Ő inkább szomjan hal, de csak kristálytiszta vízből iszik. Hát ilyenek a lovak. Végül késő bánat, ebb gondolat. Utólag már nem érdemes bánkódni. Ennek is szeretem az angol megfelelőjét. Ez is lovas. Lock the stable door after the horse. Bezárni a istáló ajtót, miután a ló megszökött, vagy eltűnt. Most áttérünk ismert személyek bölcs mondásaira. Ezeket, az ismert közmondásokat nevezzük, egyszerűsítve a dolgot, szállóigéknek. Itt köze van egy Békés István nevű szerző, aki egy Napjaink szálló igéi című nagyon jó összeállítást csinált, és hogy ez a könyv megjelenhessen, például annak a bibliai vonatkozásai csupa Lenin idézettel van tele, mert Lenin úgy látszik szerette a Bibliát, kérem szépen. Legalábbis olvasta. Mint arra már korábban utaltam, a Mifán terem unikális volt a kapcsán, a szólások magyarázatával sok. Eredetével azonban nagyon kevés mű foglalkozik. Ennek az is az oka, hogy a szólások, de főképp a közmondások tömege anonim, azaz ismeretlen eredetű. A számarányában nem is sok, de jelentőségében annál nagyobb az a része a szólásoknak, közmondásoknak, mondásoknak, amelyek személyhez, illetőleg irodalmi műhöz kötődnek. Hát ezeket hívjuk szállóigéknek. A stílus maga az ember. Georges de Buffon, 1700. Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés Shakespeare Hamletből. Aztán érdekes módon, de közel jött és aktuális, valami bűzlik Dániában. A bölcs, hogy is van az, mindenből ért. Vessétek bizalmatokat Istenbe, és tartsátok szárazon a puskaport. Ez is egy ismert mondás. Ez viszont Oliver Cromwell mondta. Ha tőlem függene, a sajtó törvénynek csak egy paragrafusa volna. Hazudni nem szabad. És ezt kimondta Deák Ferenc. Aztán azt is mondta, hogy amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De miről a nemzet, félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz és mindig kétséges. Aztán idézhetném az olimpiai játékok híres jelmondatát. Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Ahogy az életben is lényeges dolog a nem minden áron való győzelem, hanem a nemes küzdelem. Kubertin báró mondása. Egyetlen lépés az ember részéről, hatalmas ugrás vagy előrelépés az emberiségért. Neil Armstrong 1969-es hódraszállásakor mondta. Aztán ezt is jól ismerjük, mert nagyon igaz, minden ember egyenlő, de vannak egyenlőbbek. Ezt George Orwell természetesen az állatokra értette. All animals are equal, de vannak egyenlőbb állatok is. Az Animal Farm, Állati Farm című nagyszerű könyvében. És még néhányat, nagyon keveset, az idő, mert az idő pénz. Ezt kimondta Benjamin Franklin. Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan. Tamás Járon. És végül én annak a statisztikának hiszek, amelyet én magam hamisítottam. Ezt Sir Winston Churchill mondta. Nem a kereszténység jó, csak a keresztények rosszak, ezt Gandhi mondta állítólag, de ebben nem vagyok olyan nagyon biztos. Most áttérnénk a második részre. Bibliai eredetű szólások, közmondások, szállóigék. Édestova 60 éve lexikográfusi, szótárszerkesztői munkálkodásom során mindig a válogatás, a szavak kiválasztása volt a legnehezebb feladatom. Mert a válogatás szükségszerű a szótárba. Körülbelül 1 millió magyar szó közül, érdekes módon nem csak az angol nyelv kb. 1 milliós nagyságrendű, hanem a magyar is. És akkor még nincsenek benne a tájszavak és a szakszavak. Gondoljunk egy, már bocsánat, egy WC berendezésnek legalább 50 szereléke van, ami mind benne kellene, hogy legyen a szótárban, hát persze nincs benne. Tehát egy ilyen óriási szótengerből kell kiválasztani azt a szótárak mérete szerint 10-20 ezer, ami egy kisebb szótár, vagy 100 ezer, ami a nagy szótárnak a nagyságrendje. 100 ezer szavas szót kell kiválasztani. Vagy a sok 100 ezer szókapcsolat, kifejezés, vagy szólás közül azt a néhány ezret vagy százat, amely a legfontosabb, és amelyet a használó vélhetően keres, és remélhetően meg is talál a szótárban, hogy ne nagyon szídja a szótár szerkesztő és annak édesanyját. Erre törekedtem a magyar szólás szótáramban is, ezt is felmutatnám, angol-magyar szólás szótár, English-Hungarian idioms, amely 7000 leggyakrabban használt szólást és kifejezést tartalmaz. Nálamnál vannak itt autentikusabb nyelvészek is, akik azt már alá tudják támasztani, hogy ez a kiválasztás ma annyiban könnyebben megy, hogy számítógépes nyelvészet segítségével és szógyakorisági életek, szólás gyakorisági alapon meg tudják állapítani, hogy melyek a legfontosabb 2000, 5000, 7000 és így tovább szólás vagy kifejezés. Ha egy adott esetben bibliai igék vagy idézetek helyek közül kell a legfontosabbakat idézőbe kiválasztani, a feladat sokkal nehezebb, hiszen tudjuk, a teljes írás Istentől ihletett. 2 Timóteus. Annak minden szava fontos. Ám van egy másik nézete is ennek a kérdésnek. Hazánkban közel 7 évtizeden át, hogy úgy mondjam, indexen volt a Biblia. És bár, mint említettem már, Lenin is sokszor idézett belőle, mégis jobb volt az óvatosság. Nem kell az ifjúságot ilyen kártékony és fölösleges, idealista, klerikális maszlaggal fertőzni, mint ami a Bibliából árad. Gondolták és cselekedték is a rendszerhez símuló, azt kiszolgáló szolgalelkek. Én a jelenlegi munkában, amin most dolgozom, egy magyar-angol szólásszótárban igyekszem pótolni, behozni az elmulasztottakat, már amennyi egy ilyen kis kötetbe belefér. Már csak azért is, mert a kereszténység gyökereiről nem szabad megfeledkeznünk, ahogy sajnos az Európai Unió beli szolgalelkek teszik. De a bibliai gyökerekről sem. Már csak azért sem, mert ezek az általános műveltség szerves részeit is képezik, nem beszélve a művészetekről. Tehát sok száz igéből választottam ki, hát mégiscsak bevallom, hogy számomra a legfontosabbakat, de ezeket inkább csak példának szánom, és mindenki követheti ezt, és maga is válogathat aztán. Hadd tudják meg, hogy milyen nehéz a válogatás. De meggyőződésem, hogy ezek az igék, idézetek összeállnak egészé gondolatvilágunkban és lelkünkben. Két csoportra osztottam őket. Az első csoportbanak azt a címet adtam, hogy rejtőző bibliai eredet, ugye a másodiknak pedig azt, hogy bibliai szállóigék. Közismert, közszájon forgó bibliai igazságok. Hát rejtőző bibliai eredet, persze a bibliai olvasó emberek, és hát itt zömmel azok vannak, de azért nem is tudtam, valami rémlik, de biztosan nem tudom, hogy ezek bibliai eredeti kifejezéseke, és hogy hol is fordulnak elő a Bibliában. No, a kétféle mérték, ha úgy tetszik, a kettős mérce. Bibliai eredete, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek, Lukács. De már Mózesben is, ne legyen tarsajodban kétféle súlymérték, nagyobb és kisebb. Ne legyen házadban kétféle véka, nagyobb és kisebb. Aztán jön a folytatás. Számomra az aranyszabály, ez nem a Biblia szövege, ez csak a metaszöveg, de az én Bibliámban például ez az alcím, az aranyszabály. Úgy kell cselekednem másokkal, ahogyan szeretném, hogy velem is cselekedjenek. Platón, Krisztus előtt 4. század. Ne tedd másokkal azt, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek. Konfucianizmus, Krisztus előtt 5. század. A taoizmus szerint úgy tekints fel a barátod nyereségére, mint a saját nyereségedre, és fel a barátod veszteségére, mint saját veszteségedre. Kína, Krisztus előtt 4. század. A judaizmus szerint, ez már közelít, meleg, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Palesztína, Krisztus előtt a 13. században, és ugyanez 3 Mózes 19-18-ban. És végül, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Ezzel fejezi be Jézus a hegyi beszédet, Máté 7.12. Az aranyszabály tehát azt is jelenti, hogy a politikában, de az élet más területein is, ahol versenyhelyzet van, tiszteletben kell tartani az ellenfelet, nem pedig ellenségként ócsárolni, gyalázni. Szálka a szemben. Miért nézed a szálkát atyát fia szemében? Ó, ez is milyen érdekes. Mosom kezeimet, mentegeti magát, ahogy annak idején Pilátus tette. Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Ez így, hogy van ilyen szó szerint a Bibliából, Példabeszédek 26-27. Vagy vakvezet világtalant. Ha pedig vakvezet világtalant, mind a ketten gödörbe esnek. Aki nincs velünk, ellenünk van. Aki nincs ellenünk, mellettünk vagy velünk van. Mind a kettő Jézus mondása. Az előbbi Jézusi mondás Rákosi politikája lett, az utóbbi Kádáré. Véka alá rejt valamit. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy véka alá, hanem hogy lámpatartóra tegyék. És akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a világosságotok az emberek előtt, stb. Ez egy csodálatos foglalat, ami hitünknek képisége nyelvészetileg is tökéletes. Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. Hát ez úgy szerepel a Bibliában, hogy amilyen az anyja, olyan a lánya. Ezékiel 16. Nincs semmi jó a nap alatt. A tűzzel nem jó játszani. Kicsi tűz erdőt felgyújthat. Ugyanígy a nyelv. Milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Hát, testvérek, nincs az a Noam Chomsky, a világ ma Amerikában élő legnagyobb nyelvésze, aki ennél tömörebben képi kifejezés, metafora útján ki tudná fejezni, hogy nekünk, embereknek, mi a bajunk a nyelvünkkel, a nyelvvel és egymással. Aztán ezt se hagyhatom ki, bár tudom, hogy az idő pénz. Vannak az úgynevezett monofrazémák, vagyis egyszavas kifejezések, egy nap egyszavas szólások, többnyire metaforák, mint inkább csak idézek, Pálfordulás, vagy a damaszkuszi út, ezt tudjuk, hogy Saul, Pál apostol megtéréséről van szó. Vagy az oldalborda, itt ül a második sorban. Az első komoly altatásban végzett transzplantációs műtét. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: ez most már csontomban való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Aztán a bűnbak. Bűnbakot keres, stb. Ez is a Szószövetségben Áronnak egy kecskebak fejére tett kezet, rá kellett tenni a kezét, mindkét kezét, rárakni Izrael népének minden bűnét, aztán a bakot kivezették a pusztába, eleresztették, hogy minden gonoszságot magával vigyen. Hát, ilyen kecskékre ma is szükség lenne. A talentumok. Ma hallottam miniszterelnökünk szájából, akire sok bízatott, attól sok kéretik számon. Ez valahogy nagyon talál, a talentumok. Ez is egy olyan metafora, mert mindenkinek adat, akinek van adatik, és bővelkedni fog, attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. És van, aki jól sáfárkodik vele. Ez a szó is milyen fontos monofrazéma. Nos, most bibliai szálló igékre térnék rá. Hát ez jött nekem úgy első helyre. Minden rossznak a gyökere a pénzszerelme, amely után sóvárognak egyesek, eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Van egy közmondásom: nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal, mit cselekszik a bal. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja meg a bal kezed, mit tesz, mit cselekszik a jobb, Máté. Ha jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem annak, aki arcul üt jobb felől, tartsd oda a másik arcodat is. A Gecsemáné kertben történt, amikor Jézust el akarták fogni, egy azok közül, aki Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgálójára, és levágta a fülét. Ekkor így szólt hozzá Jézus: tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Károliban inkább így: akik fegyvert fognak, fegyverrel kell veszniük. Vagy Jézus és a házasságtörő asszony. Ott is micsoda igazság jött elő. Aki bűntelen köztetek, az vesse rá először követ. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Akkor mindennek rendelt ideje van, igen. És senki sem lehet prófét a saját hazájában. Nem akarom nagyon húzni az időt, de azért van egy, ami nagyon fontos. A kamaszkorban levő gyermek nevelésének egyik alaptétele: jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. És ki ne ismerné, elsőkből lesznek az utolsók, és az utolsókból elsők. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsókból első. Aztán ezt véletlenül tőle tudom, hallottam élőben, Ravasz Lászlónak kedvenc igéje, ez volt, legyen világosság. Mit mondunk tehát erre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Róma 8. De azt is tudjuk, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. És nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. A napokban átadott tűzoltó emlékmű felirata lett ez. De nem tudok megindulság nélkül gondolni az én drága unoka bátyámra, aki 70 évvel ezelőtt 20 évesen fiatal életét hadnagyként adta oda hazáért Székelyföldön. Tehát hősi halottainkra. Végszóhoz eljutottam, talán az az ige lenne a legjobb, amelyik minden napjaink gyakorlatáról szól, és mindenkire érvényes. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal, Károliban a ti haragotokon. És a legcsodálatosabb, legvarázslatosabb ige, azt hiszem, hogy a oldalbordám is ezt megerősíti. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Vagy Károliban inkább, légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Ez egy kis nyelvészkedés, a hű, a hív és a hisz etimológiailag egy tőből származik. És ez ráadás volt, és akkor most jön a záró mondat. Miért is szerkeztem ennek a szótárnak a párját, a magyar-angol szólás szótárt? Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére. Zsidónak először, meg görögnek. Róma 1.16. És még talán annyit, itten, hogy kültői legyek, ha a szótár, egy ilyen szótár, a szövethez hasonlítanám, akkor ennek a magyar-angol szólásszótárnak csak egy kis hányada lesz természetesen biblia eredeti szólásoké. De egy metaforával és alliterációval élve azt mondhatnám, hogy a szótár szövege arany szálakkal van átszőve. Ezek a bibliai idézetek, mondások, igék. Köszönöm szépen!
Megköszönjük dr. Magai Tamásnak, Tamás bátyáknak a nagyon élvezetes és értékes előadását, és átadom a szót akkor Tibornak.
Mielőtt Isten áldását kérjük, kérem mindannyiunk életére, közös imádságként az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását az ige szavával hirdetem mindannyiunknak. Hallottuk a szólásmondások részeként is a Római Levél 8. rész 31. verse és a 32. így szól most mindannyiunkhoz. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odatta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Amen. Isten áldja meg a testvéreket, mindenkit, akik itt vannak, és azt gondolom, hogyha valakinek személyes kérdése, hozzászólása van Tamás bátyámmal, biztos, hogy itt elő lehet még beszélgetni, bátran jön előre.